Tessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a jó hírek kedves hallgatóit ma, 2020. november 9-én. Ince Katalin vagyok. Szigorú pénteki böjtöt hirdettek a szlovák püspökök a járvány legyőzésére. Október 30-ától december 18-áig, vagyis a következő 8 péntekre szigorú böjtöt hirdettek a püspökök az egész szlovákiai katolikus egyház számára a járvány legyőzésére. A szlovák püspöki konferencia felhívása szerint a 18 és 60 év közötti egészséges hívő emberek a következő 8 pénteken oly módon böjtölnek, mint nagy pénteken szokás, jelentette ki Stanislav Slovenský, a püspöki konferencia elnöke. A szlovák egyházi előjárók a Szlovákiáért mondott napi imára hívnak mindenkit, ehhez javasolják hozzákapcsolni a rózsafűzér imádságot, a Szentírás olvasását, és hogy mindenki cselekedjen jót a hozzá közelállóknak. József Halikónak, pozsonyi segédpüspököt hallhatják a szlovák püspöki kar kezdeményezéséről.
Honnan jött az ötlet erre a böjti kezdeményezésre?
A böjt, az ima és a alamizsna az, ami a Istennek tetszik, ami Istennek tetsző cselekmény a hívő keresztény oldaláról. Mi már ugye egész Szlovákiában, gondolom Magyarországon is ugyanúgy imádkozunk azért, hogy a koronavírus, a pandémia minél gyorsabban elmúljon, és egy bizonyos ponton a püspökök jónak látták azt, hogy böjtöljünk is olyan módon, mint nagypénteken szoktunk böjtölni, ami azt jelenti, hogy aki egészséges, és akinek lehet, aki bírja, az csak egyszer naponta lakjon jól, és egyszer esetleg kétszer naponta egyen valami apró dolgot, és azzal, hogy böjtölünk, is kimutatjuk, hogy a mi imáinkhoz hajlandók vagyunk csatolni a saját áldozatunkat is, azzal, hogy böjtölünk.
Mit kellnek pontosan a hívőktől?
Olyan böjti forma, ami tipikus nagypénteki böjtnek. Tehát nagypénteken, amikor szigorú böjt van, az azt jelenti, hogy naponta csak egyszer szabad jól lakni, másképp böjtölni kell. Kimondottan a ételről van itt szó, tehát lemondunk a evésről.
Mi a helyzet akkor, hogyha esetleg valaki az egészségi állapota miatt nem tudja ezt a böjti formát választani?
Igen, ami a kijelentésünket illeti, a püspöki konferenciának kimondottan oda van írva az, hogy aki egészségi okokból nem tud csatlakozni, az pótolja imával, esetleg alamizsnával, esetleg azzal, hogy magát felajánlja, a saját betegségét is felajánlja, mint áldozatot. Tehát, Uram, feláldom neked, vagy felemelem hozzád a szenvedésemet, a betegségemet, és ez legyen az én böjtömnek és a imámnak a kifejezése.
Mit várnak ettől a kezdeményezéstől? Számítanak esetleg arra, hogy más országban is átveszik ezt az ötletet?
Gondolom, hogy sok országban, ahol keresztények vannak, akkor ez egy annyira természetes dolog, hogy amikor nehéz a helyzet, akkor imával, böjttel, alamizsnával kell alátámasztani az imáinkat és könyörgéseinket az Isten felé, hogy igen, lehet ez egy inspiráció, de a inspiráció elsősorban a Szentírásban és a hagyományban, az egyház hosszú hagyományában található, de amit igazán elvárunk tőle, az, hogy mi megszentelődjünk, elmélyülünk a hitbe, az alázatosságba, és gyakoroljuk azt a hitet, hogy minden az Isten kezébe van, és mindent a Isten kezébe kell ajánlani, mert hisz Jézus Krisztus mondja, ha fáradtak vagytok, szenvedtek, jöjjetek hozzám, és én felüdítem szíveiteket, lelkeiteket, lelketeket.
Milyen fogadtatása volt ennek a kezdeményezésnek Szlovákiában? Egyrészt ugye a hívők körében, másrészt pedig a nem hívők, a laikus lakosság körében.
No, ilyen visszajelzéseim mondjuk nincsenek, de azáltal, hogy nincsenek negatív visszajelzések, akkor gondolom, hogy minden keresztény, aki érti, hogy mi a hitének a tartalma, ezt megérti, annál jobban, hogy azok, akik kijelentik, azok is böjtölnek. Tehát nem adunk mi recepteket másoknak, hogy csináljátok ezt, de mi is természetesen az elsők vagyunk, akik ha ezt kijelentettük, akkor ha gyakoroljuk is. És ami a nem hívőket illeti, akkor gondolom, hogy ilyen szinten is meg lehet érteni a dolgot, mert a böjtölés magába viseli azt is, magába tartalmazza azt is, hogy ha én lemondok az ételről, tehát nem eszek meg valamit, akkor az esetleg másnak lehet adni. Én nem fogyasztok, hogy másnak is legyen. Tehát szétosztom az ételt, és ez a nem hívő embernek, a jó szándékú nem hívő embernek is érthető lehet.
Kik csatlakoztak eddig ehhez a kezdeményezéshez? Arról esetleg lehet tudni valamit?
No, az emberek belekapcsolódtak, és böjtölnek. Tehát a hívek biztosan, hogy belekapcsolódtak.
Ja, akkor van visszajelzés a hívek részéről, hogy ő több...
No, igen, persze, hogy feltételezhető az, hogy ennek mondjuk a Facebook oldalon, ahol is közölve van ez a kezdeményezés, ott a visszajelzések szerint én a Facebook oldalamra, arra a honlapra is közöltem ezt a hírt, és ott a visszajelzések pozitívak természetesen. Tehát legalább ennyit lehet belőle látni, ha már a visszajelzésekről beszélünk. De a legfontosabb visszajelzés nem az, hogy ki mondja, hogy ez jó vagy nem jó, de tegye meg egyszerűen. Itt a tettekről van szó, nem is annyira a szavakról és a visszajelzésekről.
Volt már hasonló kezdeményezése a szlovák püspöki konferenciának?
Igen, természetesen mindig, amikor nehéz helyzetbe jutottunk akármilyen szinten, akkor egynapos vagy többnapos böjtöt tartottunk. Például úgy is, hogy csatlakoztunk természetesen ahhoz, amit II. János Pál pápa, Benedek pápa vagy Ferenc pápa kijelentett, mert Rómából is jöttek ilyen kezdeményezések, és mi is csatlakoztunk természetesen.
Ön miért javasolná a hallgatóinknak, hogy miért tartsanak böjtöt ebben a nehéz időszakban is?
Azzal, hogy az ember az kibírja éhes lenni, és a krízis pontokba is, krízis momentumokba hajlandó azt mondani, én ezt akarom, ha nem akarózik, nem akarózik, de mégis akarom, akkor ezzel elmélyül a alázatosság, a hit, a hajlandóság másokért tenni valamit, és elviselni a bizonyos típusú szenvedést is. Tehát minden esetre a böjt és a diéta között az a különbség, hogy amíg a diéta inkább a testre van irányítva, a böjt az a lélekre van irányítva, a lélek elmélyülésére.
Ön hogyan éli meg ezt az időszakot? Hogyan segíti önt ez a böjti kezdeményezés?
Hát az egész pandémia is különböző típusú böjtökre vezet minket. Ugye nem lehet annyit mozogni, nem lehet annyit találkozni. A kommunikáció más. Egyszerűen a önmegtagadás különböző formái fennállnak már adva a helyzettel jönnek. Na most ez a kezdeményezés azzal érdekes, hogy most együtt a keresztények, a püspökök, a hívek, a papok együtt, tudva, hogy együtt csinálják, felelősségbe egymás iránt, hogy ez egy ilyen közösségi kezdeményezés. Tehát közösségé válunk, nem csak akkor, amikor együtt eszünk, és egy asztalhoz ülünk, de különleges módon akkor is, amikor nem eszünk együtt, sőt, amikor együtt böjtölünk. Én is böjtölök, és úgy élem át a pandémiát, mint egy lehetőséget elmélyülni a hitbe, és találni különböző utakat ahhoz, hogy a kommunikáció továbbra is folyamatba legyen.
Spányi Antal püspök megáldotta a Csákváron elmeltetett szerzetes nővérek sírjait. A csákvári temetőben külön parcellába temették azt a 237 nővért, akik az egykori vincés zárdában 1950-től a szerzetes rendek feloszlatása után a katolikus szeretetszolgálat otthonában éltek, dolgoztak. Piriki Hajnal, a Csákvári Otthon intézményvezetője kérésére Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök november 3-án megáldotta a nővérek felújított sírjait, és imádkozott az elhunyt apácákért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ekkor alapította meg a katolikus szeretetszolgálatot, hogy gondoskodjon a szerzetes rendek feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt idős, beteg szerzetesekről és apácákról. Csákváron is sok idős szerzetes nővér szállásoltak el. Rájuk emlékezve a Páli Szent Vince otthon dolgozói és a csákváriak feltérképezték a régi sírok helyét is, és a megújítást követően minden a területen nyugvó apácának emléktáblát állítottak. A csákvári temetőben tartott megemlékezésen méltatták a nővérek krisztusi szeretettel gyakorolt szolgálatát. A szemtanúk tanúsága szerint a nővérek nem csak szeretettel, hanem nagy türelemmel, elfogadással, odaadóan és szakértelemmel végezték szolgálatukat a helyi emberekért. Felújították a Tatai Kálvária szoborcsoportját, olvasható a Magyar Kuriron. Átadták Tatán a felújított Kálvária szoborcsoportot november 1-én Minden Szentek ünnepén. A műemlék felújítását sikeres pályázat eredményeként a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága és a város önkormányzata egyaránt 25 millió forinttal támogatta. Az ünnepségen jelen volt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkára. Mihül József polgármester elmondta, a Kálvária szoborcsoport több szálon kötődik a tatai és a tata környéki német nemzetiség szellemi és vallásos kulturális örökségéhez. A pályázatot benyújtó tatai német nemzetiségi önkormányzat elnökének ismertetése szerint a Kálvária szoborcsoport tata legmagasabb pontján a Kálvária dombon található, 1770 körül készítette akkor kiemelkedő képességű kőfaragómestere Schweiger Antal. Schmidt-Meyer Gerd elmondta, a Kálvária szoborcsoport a török kiűzését követően az első között emelt legnagyobb hatású szakrális emlék a tatai plébánia területén, amely a mai napig az eredeti helyén áll, és az újra települő mezővárosi közösség megerősödő katolicizmusát jelképezi. A homokkőből faragott alkotást az időjárás nem kimélte. A szoborcsoportot 1916-ban újították fel Moll Adolf plébános javaslatára Fülöp Elemér szobrász közreműködésével. A 20. században többször végeztek kisebb javításokat az alkotáson, de ezek sokszor csak tovább rontották a szobrok állapotát. A nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021-es költségvetési támogatására hirdetett pályázatot 500 millió forintos keretösszeggel a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága. Jelentette be Soltész Miklós az átadáson. Az államtitkár elmondta, az egyes pályázatokon 200 ezertől 1,5 millió forintig terjedő forrás nyerhető el a nemzetiségek kereszténységet, a kultúrát és hagyományaikat megőrző tevékenységnek támogatására. A Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján közzétett kiírás szerint a pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges, a támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előleg formájában történik, utólagos elszámolással. A pályázatokat december 2-ig lehet leadni, illetve véglegesíteni. Pályázni lehet egyházi közösségi célú programok támogatására, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársának sajtóirodája. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága a 2021. évi egyházi közösségi célú programok támogatási igényeinek felmérése céljából felhívást tett közzé. A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2021. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható. Az elnyerhető támogatás összege 200 ezertől 500 ezer forintig terjed. Saját forrás biztosítása nem szükséges. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje 2020. november 30-a. E támogatások nagy segítséget jelenthetnek a hazai és határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek járványidőszakot követő közösségépítő tevékenységéhez. támogathatók, egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi nevelést, ifjúságnevelést, a család megtartó erejét és a teremtés védelmet. Szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és az ottani magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai, hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek, valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi. Idén új informatikai platformon, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben, NIR lehet az igényeket benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT honlapjáról. A teljes felhívás szövege a Magyar Kuríron olvasható. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.
Hírpercek.